34. Hickenből való visszatérésük másnapján történt. Oly régóta a levegőben lógott, hogy már mindenki várta, mindenki számított rá, de hát kiderült, hogy a dolog nagyon bonyolult, és ahogyan végül megtörtént, az is annyira komplikált volt, hogy jóformán senki számára nem okozott elégtételt. Főleg Prue számára nem. Prue azt tervezte, hogy aznap este fölmegy a Manualani Heights-ra. Előző nap késő délután vonultak be. Kirakták a teherautókat, aztán késő éjszakáig dolgoztak, tisztogatták a személyi felszerelésüket, súrolták a töltényöveket, viaszkolták a bőrholmit, és fogkefével dörzsölték a ragacsos puskacsöveket. Az ilyen munkát senki sem szerette. Másnap meg egész nap a század felszerelését pucolták, a gulyáságyukat, sátorlapokat, a kétszemélyes sátrakat, a tisztek sátrait, meg a többi holmit, aminek tisztának kellett lennie a szemlére. Mikor megérkeztek, Bloom őrvezető minnyájuk meglepetésére ott bámészkodott a verandán a box csapat többi tagjának társaságában. Kiderült, hogy Bloomot már egy hete elbocsátották az altiszti tanfolyamról. A pletyka szerint kiszólították a sorból, hogy ő vezényelje a szabad gyakorlatokat, és az első gyakorlatot mindjárt csípőt váho, feküdj! Vezény szóval kezdte, mire az altiszt jelöltek szakasza azon nyomban züllött, nyerítve röhögő csűrhévé alakult át. Bloomot felváltották, visszaküldték a helyére, és még aznap délután elbocsátották a tanfolyamról. Ez a nagy újság volt a terepgyakorlat vadonából éppen hazatérő tetőtől talpig mocskos század számára. A nem sportolók pártja nem vesztegetett egy pillanatot sem, és kéjjel mutatott rá, milyen eredményre vezet Dinamitnak az a politikája, hogy csak a sok ütéstől elhűlt boxolókat lépteti elő. A sportolók ezzel szemben Málló altiszt jelöltre, az új pehelysúlyúra hivatkoztak, aki nemcsak hogy még mindig a tanfolyamon van, hanem egyenesen iskola első. Bloom esete csak kivétel, jelentették ki, és ahhoz, hogy valakiből jó altiszt legyen, nincs szükség altiszti tanfolyamra. Maga Bloom mindenkinek azt bizonygatta, aki hajlandó volt meghallgatni, hogy elbocsátásának igazi oka a buzik után indított nyomozás volt. De nagyon kevesen voltak hajlandók meghallgatni. A buzik utáni nyomozásra való célzás mindenki számára rejtélyes volt, a másik történet sokkal jobban hangzott. A nem sportolók csoportja egyébként sem állhatta soha Bloomot, és most a sportolók is úgy érezték, hogy csorbát ejtett a tekintélyükön, és fikarcnyit se töröltek vele. Az első délután, a kirakodás egész ideje alatt, és másnap délelőtt úgy szólván a robot kezdetétől a végéig, Bloom egyebet sem csinált, mint egyik osztagtól a másikig vándorolt, és harciasan igyekezett megmagyarázni a helyzetét. Bloom nem volt kint a gyakorlaton, tehát nem volt egyik munkaosztagban sem, és tréningje sem volt, mert estére volt kitűzve az ezredbajnokság első fordulója. Neki is ringbe kellett állnia, tehát szabad napot kapott, hogy kipihenje magát. Bőven volt hát ideje a maga dolgával foglalkozni, és az ártatlanságát bizonygatni. Bloomnak ez volt az első mérkőzése a középsúlyban. Csak azért lehetett az idén ismét benevezni az ezred bajnokságra, mert a stadionban fél nehéz súlyúként verekedett. Hogy lenyomja a súlyát, három napja csak Horlick féle maláltatej tablettákon élt, és melegítőben, két pulóverben és vízhatlan katonai esőköpenyben edzett az országúton. Nagyon nyúzott volt, és nem lett volna szabad felizgatnia magát. De hát mégis minden áron be akarta bizonyítani ártatlanságát. Nem sok eredménnyel. Ezzel az erővel nyugodtan ki is pihenhette volna magát. Akárhová ment, a másik történet már megelőzte, mert a pletyka sebes szájon jár, gyorsabb, mint az emberi láb. Bézzák csak a döntést az ügyben Holmes századosra, ajánlotta az embereknek. Dinamit nem az az ember, aki rosszindulatú pletykáktól hagyná befolyásolni magát. Bloom szentül hitt Holmes századosban. Kész volt mindenkivel fogadni, hogy Holmes százados így is előlépteti tizedessé. Hiába. Akárhol bukkant fel a láthatáron hatalmas alakja, mindig akadt valaki, aki fölnézett a munkából és elordította magát. Csípőt, váhó, feküdj! Végül kora délután kénytelen volt feladni a harcot. Elment az egyes számú moziba, a délutáni előadásra. Iszonyúan feldúlt volt és nagyon ideges. Clark Gable a Boxoló és a Dáma című filmjét játszották, és neki pihenésre, kikapcsolódásra volt szüksége az esti mérkőzéshez. Rue abban az osztagban dolgozott, amelyik a konyhakocsit takarította ki. Mikor Bloom hozzájuk is odament, nem szólt bele a dologba. Nem busult volna, ugyanha Bloomot nem léptetik elő, de nem is érdekelte különösebben az ügy. Csak arra vágyott, hogy elmehessen Almához. Már 2 hete nem járt nála. Nem volt kíváncsi a boxmeccsre sem, és okosabbnak is látszott, ha a közelébe sem megy a ringnek. A konyha kocsi a Század utcájában állt. A jégszekrény alól kiszedték a padló deszkákat, és nekitámasztották őket a kocsi oldalának, amíg kisúrolták a kocsi fenekét. Közben valaki a padló deszkákat is lemosta. Utána már csak a kocsi másik végében lévő kenyeres ládát kellett kisúrolni, aztán az egészet kívül lemosni és szárazra törölni, és készen is voltak. Már majdnem itt tartottak, amikor Bloom elindult a moziba. Utána néztek, ahogy hangos csípőt, váhó, feküdj kiáltások közepette eltűnt. Tudták, hová megy. 50 méteres körzeten belül mindig hallani lehetett, hová készül éppen Bloom. Tovább dolgoztak. Még dolgoztak, amikor az ezred torna termében tartott edzésről visszajött Wilson a bajnok, Little Henderson, meg még néhány boxoló. Wilson őrmester meg a többi boxoló szintén nem vett részt a gyakorlaton, tehát nem volt beosztva egyik munkaosztagba sem. Henderson őrmester nem volt ugyan boxoló, mégse vett részt a terep gyakorlaton, otthon maradt a trénnél, Holmes százados lovait gondozta. Éppen csak elkísérte Wilsont a torna terembe, hogy megnézze, hogyan edz a haverja. Henderson őrmester volt az, aki sarokba szorította Bloom kutyáját. Az állat ártatlanul csellengett a munkaosztagok között, és ő vetette fel az ötletet, hogy puszta mókából hágassák meg az F-század hatalmas rendőrkutyájával.
Ez a derék, rendőrkutya már 2 hete kerülgeti. Ideje, hogy segítsünk neki egy kicsit,
vigyorgott Henderson őrmester. Magas hangon vontatottan, szinte kántálva beszélt, ahogy Texasban beszélnek.
Ez a nyavajás Bloom meg lesz lepve, ha a jó öreg lady egy csomó rendőrkutya kölyköt ellik neki a párnájára.
Különben is mindig utáltam azt a disznó Bloomot,
mondta Zordon Wilson őrmester, és már le is térdelt, hogy lefogja a kutya melső lábait. Wilson őrmester mindig ilyen zord hangon beszélt a ringben is, meg a ringen kívül is. Wilson őrmester általában zord fickó volt. Nem lehetett más. Ő volt a Hawaii hadtest könnyű súlyú bajnoka, és egy ilyen kitüntető címhez nem vághat az ember vidám képet. Zord képpel fogta hát Lady melső lábait. A laktanya udvar teli volt emberekkel, ki dolgozott, ki csak úgy lófrált. A verandán néhány osztag a vízhűtéses géppuskák csöveit csomagolta, Leva ugyanis úgy vélte, hogy ha már benne vannak a munkában, legokosabb ezt is elintézni. De dolgoztak munkaosztagok az utcán, a szeméttartályoknál, valamint az udvar másik oldalán a sátrakkal is. Hamarosan egész kis tömeg gyűlt Henderson és Wilson köré, osztogatták nekik a tanácsot, és lelkesen biztatták őket. Bloom kutyája apró korcs terrier féle volt, a katonai táborok körül mindig rengeteg gazdátlan kutya cselleng, mivel mindenki ad neki enni, hogy megsimogathassa őket. Bloomnak azonban saját kutya kellett. Ezt a korcsot odaállt a sörkert mellett találta, hazahozta a laktanyába, elnevezte Ladynek, és vallásos áhítatta, kunyerálta neki a hulladékot a szakácsoktól, pedig azok úgy is adtak volna neki enni, hogy megsimogathassák. Így azonban naponta 3-szor ő maga etethette meg, és sikerült is kisajátítani a magának a kutya minden szeretetét. Ugyanilyen vallásos áhítattal, de sokkal erélyesebben, ez az erély sokszor szinte a sértett dühig fokozódott, kergetett el minden a század területére tévedt kankutyát. Különösen a szomszédos F-század hatalmas rendőrkutyáját tekintette ellenségének. Az egész század állandóan ezen mulatott. Maga Lady Szelid, ilyet pofájú kis idegzsák volt, örökké a lába között a farka, és ez nem sokat javított a dolgon. Nyoma sem volt benne a katonás tartásnak, és az egész alakulat oda volt a gyönyörűségtől, amikor Bloom reggelenként ordítva, káromkodva és fenyegetőzve kergette vissza Ladyt, mert a szegény behúzott farokkal, jámbor pofával utána akart osonni a gyakorlótérre. Lady már nem volt ártatlan, nyilvánvalóan erkölcsösebb sem, mint az átlagos kutyák, és fele annyira se izgatta volna magát a hatalmas rendőrkutya miatt, mint Bloom, de most meg volt rémülve. A rendőrkutyából nem is hiányzott a hajlandóság, csak hogy túl nagy volt Bloom kutyájához, szüksége lett volna Lady együttműködésére. Lady viszont megtagadta az együttműködését. Ha teljes magasságában felállt volna, még mindig hozzá sem ért volna a rendőrkutya hasához, Most azonban úgy lelapult, amennyire csak Henderson őrmestertől lelapulhatott. Wilson őrmester zord képpel tartotta a kutya melső lábait, Henderson őrmester pedig a farát próbálta megemelni. A rendőrkutya izgatottan csaholva ugrándozott, de melső lábaival csak az üres levegőbe kapkodott. A nézősereg újongott és osztogatta a tanácsokat. Mindenki úgy vélte, hogy nagyszerű tréfát űznek Blummal. Lady elkezdett vinnyogni, ugatni és rángatozni, és a két őrmesternek minden erejét össze kellett szednie, hogy egyáltalán le tudja fogni. Az újdonság kezdte elveszíteni varázsát. A dolog már nem tűnt olyan mókásnak. A tömeg kezdett szétoszlani, az emberek bizonytalan tekintettel restelkedve visszamentek a munkájukhoz. De Henderson őrmester még mindig nem adta fel. Annak a néhány katonának az arcán, aki ott maradt nézőnek, izgalommal vegyes restelkedés tükröződött. Henderson őrmester még mindig nem akarta beismerni, hogy vereséget szenvedett. Prue jó ideig hallgatott. Semmi köze sem volt a dologhoz, nem az ő kutyájáról volt szó. Miért nem vigyáz Blum az átkozott kutyájára? Csak hogy már annyi minden földgyűlem lett benne, hogy eljutott addig a pontig, amikor már nem megy tovább, amikor az ember már csak valamilyen ürügyet keres, hogy robbanhasson. Elnézte őket, azokat, akik szégyenkező arccal továbbálltak, azokat, akik bűntudatos arccal, de kíváncsian ott maradtak. Elnézte Wilsont, a bajnokot, meg Hendersont, a kutyapecért, akik soha, de soha nem vonultak ki, és elfogta a gyűlölet. Épp olyan vadul és engesztelhetetlenül gyűlölte őket, mint Blumot, meg Blum átkozott, nyűszítő kis kutyáját. Ott hagyta a konyhakocsit, keresztül tört a félig mohó, félig habozó arcok között, és a tenyere élével keményen ráütött Henderson vállára. Henderson, aki térden állva küszködött Lady vergődő hátsó felével, hátra esett, és esés közben elengedte a kutyát. Lady hátra feszítette magát, és Wilson nem tudta tovább lefogva tartani. A szuka keresztül futott az udvaron, nyomában a felizgult rendőrkutyával. Egyszer morogva visszafordult és belekapott a rendőrkutya vállába. Ezután a rendőrkutya már csak távolról követte.
Hát ezt meg, mi az istenek csináltad?
Kérdezte Henderson őrmester.
Mert nem bírom nézni, ha valaki még aljasabbul viselkedik, mint amilyenek született, felelte Prue. Mars vissza az istálóba, a nyavajás lovait közé.
Henderson őrmester elvigyorodott, hanyagul fél könyökre támaszkodott és zsebre dugta a jobb kezét.
Mi bajod, Pruitt? Gyönge a gyomrod, vagy mi? Egyszerre ilyen kényes kislány lettél?
Prue ránézett a kézre, amely becézve tapogatott valamit a zsebben.
Elő ne szedd nekem azt a kést, te stréci, mondta, mert kinyírlak vele.
Henderson őrmester arcáról eltűnt a vigyor, de Wilson, a bajnok, a mindig higgadt, már ott állt a haverja mellett, és talpra segítette.
Gyere ide, mondta csillapító hangon.
Megfogta Henderson jobb karját, és a laktanya épület felé vonszolta.
Egy szép napon túl messze találsz menni Pruitt?
Kiáltott fel hirtelen Henderson.
De akkor kivágom azt a rohadt szívedet.
És az mikor lesz? Kérdezte Prue. Tartsd a szád, Liddell!
Parancsolt rá Zordon Hendersonra Wilson.
Te meg jobban tennéd, ha megtanulnád használni az eszedet, Pruitt, mondta hűvösen. Egyszer még nagy bajba kevered magad, aztán nem tudsz belőle kimászni. Nem sokan szeretnek ebben az alakulatban.
Hát nincsenek is sokan ebben az alakulatban, akiknek a szeretetére vágynék, Wilson, mondta Prue.
Wilson nem válaszolt. A dühöngő Hendersont, aki semmiféle ellenállást nem tanúsított, a társalgóba vezette, útközben megnyugtatóan veregetve a vállát. Prue visszament a konyhakocsihoz. A tömeg szétosztott, és az emberek ismét munkához láttak, kicsit csalódottan, hogy nem került sor a klassznak ígérkező verekedésre. Prue maga se tudta, hogy csalódott-e vagy sem. A konyhakocsinál senki se hozta szóba a dolgot. Nyilvánvaló, gondolta mogorván, hogy már jó ideje tisztában vannak vele, hogy ő a szakadék szélén táncol. A délután hátralévő része is úgy telt el, hogy senki se hozta szóba a dolgot. Már el is felejtették, hiszen csak egyike volt a sok ezer apró incidensnek, amelyből majdnem verekedés lett. Valószínűleg nem is lett volna belőle semmi, tulajdonképpen már pontot tettek a végére. Ki más lett volna, mint éppen Isaac Blum őrvezető, aki aznap este a vacsoránál újból felmelegítette a dolgot. Sült virsli volt vacsorára, és Stark-féle fasírt, legalább olyan jó, mint amit a vendéglőkben kapni. Az ebédről maradt krumpliból készült pürével. Körítésnek zöld limababot kaptak, desszertnek meg nagy, cukros lében úszó félbevágott konzerv őszi barackot. Jó vacsora volt, és csak akkor kezdtek beszélgetni, amikor a tálak meg a tányérok már kezdtek kiürülni. Rú szemügyre vette utolsó virsléjének a végét, roppogós barnára sült a bőre, aztán bedugta a szájába. Látta, hogy Stark bejön a konyhából és az őrmesteri asztalhoz megy, hogy megigye a étkezés utáni kávéját, elszívjon egy cigarettát és eldiskuráljon. Izzadságban fürdött, verejték csillogott izmos karján és vállán, és izzadság csöpögött a hóna alól. Rú szívből szerette Starkot, nagyon szerette. A többiekért egy kalapszart nem adott volna, ő volt az egyetlen az egész alakulatban, akit becsült valamire. Meg talán Warden. Nem, azt a ravasz disznót nem. Talán Andyt meg Pénteket. És Maggio-t. Lenyelte az utolsó falatot és cigarettára gyújtott, ízlelgette a nyelvén a füstöt a sós étel után. No, most jöhet a kávé. Ekkor történt, hogy Bloom fogta a tányérját és átült Prue asztalához szemközt vele. A beszélgetés várakozás teljesen alakult a teremben.
Szeretném megköszönni, hogy megvédted a kutyámat, amikor nem voltam itt, bömbölte Bloom.
Kérlek, mondta Prue. A kávés bögréje után nyúlt.
Majd én, bömbölte Bloom.
Megragadta a kávés kannát és megtöltötte Prue bögréjét.
De mindig tudja az ember, ki az igazi barát, bömbölte. Ahogy mondani szoktam, abból derül ki, hogy ki milyen ember, hogy hogyan bánik a mások kutyájával. Nagy hálával tartozok neked.
Prue nem nyúlt a bögréhez. Semmivel sem tartozol, Bloom.
Dehogy nem, bömbölte Bloom.
Az ég világon semmivel.
Én az az ember vagyok, aki mindig megfizeti az adósságát.
Ezt minden kutyáért megtettem volna.
Egyszerűen nem bírom nézni, ha valami disznós trici kínozni kezd egy nyavajás kutyát. Akármilyen kutyáról van szó.
Fütyülök rá, kinek a kutyája, mondta.
Tulajdonképpen nem is tudtam, hogy a te nyavajás kutyád.
Hazudta, és figyelte Bloomot a cigaretta füstön keresztül.
De hiszen mindenki tudja, hogy az a kutya az enyém,
protestált Bloom. Nem mindenki. Én sem tudtam.
Ha tudtam volna, nem lépek közbe, mondta Prue.
Szóval nem tartozol semmivel. Csak arra kérlek, hogy ne gyere a közelembe. Azzal felállt és fölvette a tányérját. Viszlát, Bloom, mondta. A beszélgetés, amely időközben csalódottan fölélénkült a kávésbögrék meg a cigaretták fölött, megint úgy alakult, mint amikor lecsavarják a rádiót.
A Krisztusát neki, mondta Bloom. Hát így kell bánni egy bajtárssal, aki meg akar köszönni valamit.
Ő is felállt és erélyesen fölkapta a tányérját.
Csak azért jöttem át az asztalodhoz, hogy kimutassam a hálámat, Pruitt. Különben semmi kedvem nem volt idejönni.
Akkor meg pláne tartsd meg magadnak a szaros háládat, Bloom, felelte Prue.
Ez mit szólsz? De! Mondta Bloom. Ha-ha! Röhögnöm kell! Hát ki a fene vagy te? Az angol király? Mindig a nyavajás fehér söpredék üldözi a zsidókat.
Mit akarsz te tulajdonképpen? Kérdezte Prue. Meg akarsz sérteni?
Talán kértünk tőled segítséget? Én meg a kutyám?
Bömbölte Bloom.
Kért a fene! Ezt ugye leseted? Nincs szükségünk a segítségedre. Se nekem, se a kutyámnak, te disznó. Légy szíves a jövőben, hagyj békén engem is, meg a kutyámat is.
Prue a tányérját már letette, de a bögre még a kezében volt. Ezt vágta hozzá. A nehéz, fületlen bögre a homlok a közepén találta el Bloomot. Bloom hunyorogni kezdett és összeráncolta a homlokát. A bögre visszapattant és leesett a cement padlóra, de nem tört össze. Közömbösen részvétlenül gurult odább. Mielőtt egymásnak eshettek volna, Stark már kettejük között termett. A cigaretta most is ott lógott a szájában, amely legörbült, mintha éppen nevetni, gúnyolodni vagy sírni akarna. Széles csípőjével elállt a Prue útját, Bloomot meg mellbe taszította.
Ne az én ebédlőmben, dörmögte. Ha verekedni akartok, verekedjetek kint a gyepen. Ebben az ebédlőben senki sem fog verekedni. Ez az ebédlő étkezésre való, és kész, mondta büszkén. Az istenit! Neked meg szerencsét, Pruitt, tette hozzá, hogy nem törted össze azt a bögrét, mert 10 centetbe került volna a legközelebbi zsolt fizetéskor.
Blum körülnézett a helyiségben. Egy kis folt vöröslött a homlokán.
Akarsz kijönni? Kérdezte.
Persze, felelte Pru. Miért ne? Gyerünk!
Na, mondta Blum. Akkor mire vársz? Betojtál, vagy mi?
Elindult az ajtó felé, és útközben már gombolta is ki az ingét. Pru követte. Kimentek az ajtón, és keresztül vágtak az utcán az udvarra, ahol még álltak a délután felütött sátrak. A többiek boldogan csődültek ki utánuk az étteremből. Az udvarról, meg a verandákról is futva jöttek az emberek, mintha előre tudták volna, mi fog történni, mielőtt bármi történt volna, és pusztán csak agyon akarták volna valamivel ütni az időt, amíg végre kirohanhatnak. Nagy kört alkottak kettőjük körül, Blum még mindig az ingét cibálta le magáról, és látható lett hatalmas, tejfehér hordószerű csupasz melkasa. Prú is levette az ingét. Másfél óráig verekedtek. 5:30-kor még világosban kezdték. Az első boxmeccs 8 órára volt kitűzve, Blumnak azonban csak a rangadón legkorábban 10-kor vagy 10:30-kor kellett ringbe állnia. Még akkor is verekedtek, amikor a tornatermi osztag már kezdte felállítani a ringet az udvaron, a zenepavilonban. Blumot csak egyféleképpen lehetett legyőzni. Ütni kellett. Blum december óta szinte állandóan tréningben volt, és kemény volt a hasa, mint a szikla. A feje különben is mindig olyan kemény volt, mint a szikla. Ha nem félt annyira attól, hogy beúznak neki egyet, gyorsan végezhetett volna Prúval. Prúnak semmi esélye nem lett volna, ha természettől fogva nem olyan gyors. Mindig is gyors volt, és ezt a gyorsaságot később Mayerben egyéni stílussá fejlesztette. De még így is minden erejét össze kellett szednie az első 10 perc után, hogy Blumot távol tartsa magától, annyira nem volt tréningben. Akkor ütötte meg Blumot, amikor csak akarta, de hiába volt az ökle egy magafajta apró emberhez mérten figyelemre méltóan erős, Blumnak meg sem kottyant. Kísérletképpen bevitt néhány balhorgot Blum hasára, de ez reménytelen volt. Elhatározta, hogy Blum orrát fogja megdolgozni a baljával. Az első igazi, jól eltalált bal egyenessel mindjárt el is törte Blum orrát. Érezte, hogy az ökle alatt enged a csont, és tudta, hogy eltört, de vérezni nem vérzett nagyon. Éppen csak szivárgott, de az is hamarosan elállt. Ennyi volt az egész. Blum szeme vagy 5 másodpercig könyben úszott, arckifejezése kába lett egy pillanatra, de a felső ajka meg sem dagadt. Mintha egy szarvasbikát próbált volna ököllel leteríteni az ember. Prú továbbra is Blum órát sorozta meg, Blum azonban kitalált egy trükköt, lebukott, mint Arturo Godoy, és Prú bal egyenese magasan a feje fölött húzott el, aztán hirtelen kiegyenesedett, és jobb kézzel behúzott Prúnak egy széles lengőütést. Az első 2-3 alkalommal, amikor ezt csinálta, ha bal horoggal gyomron vágja, kikészíthette volna Prút, de ez eszébe sem jutott, kikötött a jobb kezes lengőknél. Prú az első néhány eset után észrevette, hogy valahányszor Blum lebukik, bal kezét magassa jobb arca fölé tartja, és a bal arca védtelen marad. Prú erre cselezni kezdett a baljával, aztán belépett és behúzott egy jobb enyenest oda, ahol tudta, hogy Blum arca védtelen lesz. Az első néhány alkalommal elhibázta, de aztán eltalálta Blumot pontosan a bal szeme alatt. Tudta, hogy Blumnak ettől kék folt lesz a szeme alatt, de ez gyönge vigasz volt, mert Blumnak ez épp úgy meg sem kottyant, mint a többi. Olyan volt ez, mint amikor valaki egyedül próbál felborítani egy autót. Mikor Blum legközelebb lebukott, és Prú lecsapott a jobbjával, Blum elfordította a fejét, és Prú teljes erőből eltalálta a koponyáját. Érezte, hogy egyik kézcsontja kikészült. Nem tört el, csak kificamodott, de ez is elég volt. Blum szélesen vigyorogva jött fel a guggolóállásból. Prú ekkor abba hagyta a jobb egyeneseket, és nekiállt ismét Blum órát megdolgozni a baljával, sérült jobbját tartalékba helyezve, hogy alkalomattán lecsapjon vele Blum Ádám csutkájára. Körülbelül ez volt minden, amit tehetett. Mintha az ember egy házat járt volna körül, megpróbálkozva minden ajtóval, aztán látva, hogy mind zárva van, felvett volna egy kötelet, hogy betörjön egy ablakot, aztán kiderült volna, hogy az ablakokon redőny van. Prú most már nagyon belefáradt. A nézők tömege azonban, amely egyre nőtt, nagyon élvezte a dolgot. Többen kinevezték magukat rendezőnek, körbejártak és visszaszorították az embereket, hogy elég hely legyen a boxolóknak. Olyan volt, mint egy bemutató mérkőzés a ringben. Sok vér nem folyt ugyan, de a tömeget ebben az esetben nem ez érdekelte, mert mindnyájan nagy hozzáértéssel törték a fejüket Prue feladatán. Részt vehettek Prue szellemi erőfeszítésében anélkül, hogy vállalniuk kellett volna Bloom ütéseinek a kockázatát. Valahányszor Prue megpróbálkozott valamivel, érdeklődve figyelték, mi lesz az eredmény. Prue tisztán hallotta, hogyan tárgyalják a sikerre való kilátásait a háta mögött. Mintha egy sakkjátszmában figyelték volna, mi lesz az eredménye egy új cselnek. Prue lába nagyon elfáradt. Alsó karja, könyöke és válla már nagyon fájt az ütésektől, amelyeket velük fogott fel. Jobb keze kissé megdagadt, és ezt Bloom is látta. Ettől fogva már nem volt olyan óvatos, kezdett keményen rohamozni. És Prue-nak még mindig nem volt rá alkalma, hogy jobbjával lecsapjon Bloom Ádám csutkájára. Már kezdett kételkedni benne, hogy lesz-e rá egyáltalán alkalma, de csak akkor akart megpróbálkozni a dologgal, ha úgy érezte, hogy biztos benne. A keze nem bírt volna el még egy félrement ütést, nem volt szabad megint Bloom koponyáját eltalálnia. Bloom most minden esetre támadott, mindkét öklével széles lengő ütésekkel, és Prue-nak nagyon össze kellett szednie magát, hogy kitérjen előle, különösen, amikor Bloom nekiszorította a tömegnek. Egy ilyen alkalommal, amikor nekiszorult a tömegnek, Bloomnak sikerült lengő ütés helyett bevinni egy jobb egyenest. Az ütés Prue halántékán robbant, mire Prue térdre esett a tömegben, elterülve az egyik nézőn, aki valahogy alája került. Nagyon álmos volt és nagyon fáradt, minden olyan furcsának és távolinak hangzott, és iszonyú nehezére esett talpra állni, mert a lábai már nem akartak működni. Egy másik alkalommal, jóval később, amikor Bloom ismét beszorította a tömegbe, megbotlott valakinek a lábában és elesett, pedig Bloom el sem találta. Látta, hogy Bloom bele akar rúgni, mire arrébb hemperedett, és olyan égtelen düh fogta el, mint egész nap még egyszer sem. Valaki közbelépett, visszarögte Bloomot és figyelmeztette, hogy verekedjen tisztességesen. A leszálló sötétségben is látta, hogy Stark volt az. A tömeg hangosan helyeselt Starknak. A tömeg nem szerette volna, ha a boxmeccs, amelyen eddig olyan remekül szórakoztak, a földön való verekedésé fajul. Bloom más véleményen volt. Amikor Prue talpra állt, Bloom ütésre készen messze hátra húzta a jobbját. Olyan közel állt Prue-hoz, amilyen közel csak engedték. Prue a bakancsa sarkával keményen rátaposott Bloom rüsztjére. Bloom kitátotta a száját, majdnem felordított, teljesen megfeledkezett még mindig ütésre készen hátrahúzott jobbjáról. Prue balkézzel megcélozta és eltalálta Bloom törött tórát, mire Bloom csak ugyan elordította magát, mindkét kezét fölkapta, Prue pedig bevitt neki egy balhorgot a hasába, olyan mélyen, amilyen mélyen csak lehetett, anélkül, hogy ne pont a heréjét üsse meg. Bloom fel se nyögött, de mindkét kezét leengedte, valószínűleg azért, mert az órára mért ütéstől, meg a rüsztjében érzett fájdalomtól kicsit elkábult. Fedetlenül hagyta a torkát, jöhetett a jobb egyenes az Ádám csutkára. Prue bevitte az ütést. Pokolian megfájdult a keze, de megérte. Bloom fulladozni kezdett, mindkét kezével a nyakához kapott, és most először kicsúszott a lába alól a talaj. Térdre esett, a feje előre billent, fulladozott, köhécselt, levegő után kapkodott, óvatosan megtapogatta a nyakát. Az arca előbb elvörösödött, aztán bíbor színű lett, majd szinte fekete és végül elnyúlt a földön, kiókátta a vacsoráját, aztán még mindig fulladozva a talpra állt, és előre szegezett fejjel, mint egy kos rontott neki Prue-nak. Prue hátra lépett, hogy helyet csináljon neki. Szerencséje volt, hogy ezt csinálta, mert ha csak egy kicsit is közelebb lett volna hozzá, nem lett volna rá ideje, hogy a térdét belevágja Bloom lefelé fordított arcába. Így is csak a mellkasát találta el a térd csontjával, Bloom arcába és orrába csak combjának vastag izomkötege csapódott. Bloom hanyatt esett, és saját okkádékában kötött ki. Az orra be volt ugyan törve, de nem vérzett, még csak meg sem dagadt. A szeme alatt fekete volt ugyan, de a szeme nem volt behunyva és nem dagadt be. A gyomrát többször is eltalálta Prue, de sérülés nem látszott rajta. Ádám csutkájával, amelynek szét kellett volna zúzódnia, még mindig tudott nyelni. Nem látszott rajta semmi, semmi érdemleges sérülés. A könyökére támaszkodva feküdt a földön, görcsösen kapkodott levegő után, és Prue-t nézte. Aztán felállt és újból támadásba lendült, ezúttal óvatosan maga elé tartva mindkét kezét, és Prue éppen azt kérdezte magától, hogy Uram Isten, hiszen már mindennel megütöttem, csak a ringcölöppel, a vizes vödörrel, meg a bíróval nem. Mit csináljak még vele, hogy kikészítsem? Amikor a zászlóalj káplánja, Anhel C. Dick alhadnagy közéjük lépett valahonnan a nézők hátsó soraiból, mindketten nagyon megörültek neki.
Fiúk, mondta Dick alhadnagy, nem gondoljátok, hogy most már elég? Borzasztó nézni, amikor így verekedtek. Puszta energiapocsékolás, és soha nem dönt el semmit. Ha csak fele ennyi energiát fordítanátok arra, hogy segítsetek egymáson, folytatta Kenetes papos hangján, mint amennyit arra pocsékoltok, hogy véresre verjétek egymást, sokkal jobb sorsunk lenne. Én meg valószínűleg elveszíteném az állásomat.
Ők nem szóltak semmit.
Különben is, mondta Dick alhadnagy. A Bloomnak ma éjszaka még mérkőzése van, nem? Ha még sokáig verekedtek, még arra sem lesz ideje, hogy átöltözzön, mielőtt ringbe lép.
A nézők tömege nevetett, Dick alhadnagy széles vigyorral hordozta végig rajtuk a tekintetét. Aztán az egyik karjával átölelte Prue vállát, a másikkal meg Bloomét, és azt mondta.
Elfogjatok kezet, fiúk, egy ilyen kis barátságos mérkőzés mindig használ. Megtisztítja az ember vérét. De túl messze nyilván nem akartok menni, igaz? Szeretném, ha most már abba hagynátok. Na, fogjatok már kezet.
Kelletlenül kezet fogtak, Dick alhadnagy levette a karját a vállukról, és Prue eltántorgott a laktanya, Bloom meg a tornaterem felé, hogy felkészüljön a mérkőzésre. Dick alhadnagy ott maradt és beszélgetésbe elegyedett a nézőkkel. Prue sokáig üldögélt a pricsén az üres hálóteremben. Elhatározta, hogy nem megy be a városba. Bement az üres latrinába és kiokkátta a vacsoráját, de utána se érezte jobban magát. Fájt a feje, és nagyon sajgott az a hely a halántéken, ahol Bloom eltalálta. Azon az oldalon a füleiséget, mint a tűz. A keze egyre jobban megdagadt. Karjai nehezek voltak, alig tudta fölemelni őket, és kék foltok jelentek meg rajtuk mindenütt, ahol fölfogta velük Bloom ütéseit. Valahányszor felállt, remegett a lába. Nem úgy érezte magát, mint aki valami fene nagy dolgot vitt véghez. A gondolat, hogy lefeküdjön Almával, vagy bárki mással, teljesen közömbösen hagyta. Egy idő múlva, amikor az udvarról már felhallatszott az első mérkőzés nézőinek hangos tetszés vihara, lezuhanyozott, tiszta egyenruhába bújt, még mindig remegő lábakkal lement a lépcsőn, és az üres társagon keresztül kiment a sörkertbe. Csóáte főnök ott ült az egyik asztalnál a gyepen a fák alatt. A főnök a boxmeccsekre csődülő tömeg felől menekült el Csójtól, de az asztalán álló üres üvegek és sörkonzervek erdeje úgy festett, mint a Csójtól megszokott minden esti sarokasztalától telepítették volna át ide. Rendíthetetlenül elégedetten nézett fel Prue-ra az erdőből.
Ülj le, mondta. Szépen néz ki a füled.
Prue maga alá húzott egy széket. Érezte, hogy elvigyorodik.
Hát, egy kicsit megsérült, de annyira nem, hogy megdagadjon.
Nem, mondta boldogan a főnök.
Így áll egy pofa sört.
Megfontoltan szemügyre vette az előtte álló erdőt, és kitépett belőle egy fát. Olyan ünnepélyesen tolta Prue elé, mintha kitüntetést adományozna neki.
Ahogy hallom, mondta a maga lassú, óvatos modorában, egész derekassan helytáltál. Ahhoz képest, hogy nem vagy tréningben.
Prue ránézett, azt hitte gúnyolódik. Aztán látta, hogy nem. Méltóság teljesen fogadta az elismerést. Hirtelen sokkal jobban érezte magát. Csóáte főnök nem szokott akárkit az asztalához invitálni és sörrel kínálgatni.
Elkezdek már kiöregedni az ilyesmiből, mondta szerényen fáradtan. Úristen, tette hozzá. El se tudom képzelni, hogy fog tudni Bloom egyáltalán bemászni a ringbe?
A boxolásról nem is szólva.
Gondolod, hogy ezek után még bírni fogja? Nem vitás, mondta a főnök. Olyan az, akár egy ló, és nagyon kellenek neki azok a stráfok.
Remélem igazad lesz. Nem akartam úgy kicsinálni, hogy ne tudjon kiállni. Igazán nem akartam.
Ahogy hallom. Ez egyáltalán nem látszott rajtad,
vigyorgott nyájasan a főnök.
Rú visszavigyorgott rá, hátradőlt a székén, és megmarkolta a sörét. Jól meghúzta az üveget, a hideg, sós ízű ital kitisztított a torkából a sűrű nyálat, és a jeges hidegségtől kitisztult az agya is. Mondta hálásan. Hát, ami azt illeti, ez a verés már rég kijárt neki. Amióta csak a századhoz kerültem, állandóan provokált.
Nem vitás, mondta boldogan a főnök.
De azért nem akartam úgy kicsinálni, hogy ne tudjon kiállni.
Ki fog állni, mondta a főnök. Tényleg olyan, mint egy ló. Ha esze is lenne az erejéhez, az egész hadtestben nem bírna vele senki. Még egy nehéz súlyú se.
Gyáva, mondta Prú.
Szerintem is, mondta a főnök. De ki fog állni? És valószínűleg győz. Egy kezdővel sorsolták össze az I-századból. Ki fog állni, de lefogadom, hogy néhány napig nem nagyon fogja jártatni a száját.
Arra én is fogadni mernék, az Isten fáját, mondta boldogan Prú.
De mindig azt fogja hinni, hogy szándékosan csináltad, hogy kibasszál vele.
Dinamit is azt fogja hinni. A főnök nehézkesen bólintott hatalmas fejével, mintha nagy erőfeszítésébe kerülne.
Most már végleg rákerültél a fekete listára. De hát már ezelőtt is rajta voltál, és ezért még maga Dinamit se állíthat hadbíróság elé. Mikor mindig olyan nagy híve volt a gyepen való szabályszerű verekedésnek.
De nem ám. Nem tudom elképzelni, hogyan csinálhatná meg, mondta boldogan Prú.
Bloommal nem volna olyan rémes, mondta a főnök filozofikusan elgondolkodva. Ha el tudná néha felejteni, hogy zsidó.
Prúnak megint felfort az agya. A szentségit neki tiltakozott. Engem igazán nem érdekel, hogy zsidó-e vagy sem.
Engem se, mondta a főnök. Szuszmant mindenki Bipsinek hívja. Fütyül rá. De ha Bloomot nevezi zsidónak valaki, meg akarja verni. Engem meg indiánnak neveznek, nem? Hát indián is vagyok, nem? Bloom meg zsidó, nem?
Az hát, mondta Prú, ismét lecsillapodott. Én meg francia, ír meg német, a szentségit.
Na és?
Én tán megsértődnék, ha francnak, kockafejűnek vagy svábnak neveznének?
Ha, erről van szó,
mondta jelentőség teljesen a főnök. Pontosan, helyeselt boldogan Prú.
Persze, mondta a főnök, ismerek egy pár hülye balfácánt, aki aljasul viselkedik a zsidókkal. De nem a mi századunkban.
Azám, mondta Prú, csak meg kell nézni, hogy elbántak az indiánokkal.
Úgy van, mondta a főnök. És az embernek meg kell tanulni, kit üssön meg, és kit nem.
Ez az, mondta Prú. Kényelmesen hátradőlt. A sörre a szokottnál hamarabb megtette a hatását. Körülnézett a léckerítéssel körülvett lármás háromszögű kert helyiségben, amely az utolsó 20 esztendőben szinte megszentelt földé vált. Közepén az asztalok közötti három utcácska találkozásánál U alakú fedett bár állt. A túlsó sarokban öreg, őszhajú törzsörmesterek bújtak össze sörük fölött, félrehúzottak a 40 éves taknyosoktól, és fölelevenítették emlékeiket Villáról Mexikóban meg a Fülöp-szigeteki felkelésről, amikor Móresre tanították a nyavajás mórokat meg a mexikóiakat. A bárpult mellett három sorban tolongtak és ordítoztak a katonák. Egy csoport regrúta vadonatúj zsávolyban egymás vállát átölelve énekelt. Bilti bakái vagyunk, csak éjjel lovagolunk, arcolni nem szeretünk, szívesebben tekerünk. A nagy zsivajban is hallani lehetett néha a távolból, a laktanya udvar felől egy-egy knockoutot jelző üvöltést. Mindebből a maradandóság légköre áradt, és Prú tudta, hogy ennek ő is részese, megvan benne a maga helye.
Úgy látszik, a többi ezredet nem nagyon érdekli a mi ezredbajnokságunk, vigyorgott gúnyosan.
Mi a fenének érdekelni, mondta szelíden a főnök. Annyi esélyünk sincs rá, hogy decemberben visszaszerezzük a vándordíjat, mint a Fingnak a forgószélben. És ezt mindenki tudja.
Prue ránézett az előtte ülő hatalmas rendíthetetlen testre és elvigyorodott. Szerette ezért a rendíthetetlenségért. Az utóbbi hónapban ő volt a szilárd szikla az örvénylő világegyetemben.
Jó öreg főnök, mondta boldogan.
Jó öreg főnök.
A sportolók, tette hozzá.
Azok a kibaszott, átkozott sportolók. Vigyázz, öcsi, vigyorgott a főnök. Én is az vagyok egy kicsit.
Prue eszelős nevetésben tört ki.
Igyál még egy üveggel, mondta a főnök.
Nem, uram, most rajtam a sor. Most az én rundom jön.
Van itt elég. Szolgáld ki magad. Kiérdemelted.
Nem, uram, mondta makacsul Prue. Most én rendelek. Van pénzem. Mostanában mindig van.
Igen, vigyorgott komoran a főnök. Vettem észre. Úgy látszik, nagyon bevágódtál annál a belvárosi ringyónál.
Hát, tényleg nem megy rosszul a sorom, vigyorgott tüntetően Prue. Egyáltalán nem. Csak az a baj, hallotta saját hangját, hogy az átkozott szajha feleségül akar jönni hozzám.
Na és, dörmögte bölcselkedve a főnök. Ha olyan sok pénzt keres, legyen eszed, vedd el és tartasd ki vele magad. Aztán úgy élhetsz, mint egy császár.
Prue nevetett. Nem én, főnök. Tudod, hogy nem vagyok nősülős fajta.
Boldogan odaballagott a bár északi végébe.
Te hazug, gondolta magában boldogan. Te meg a te nagyszerű fogásaid.
Miért? Talán nem volt ez jó fogás, átkozottú jó fogás, legalábbis bizonyos szempontból. Há fenébe is. Az embernek csak joga van álmodozni az Isten fáját neki.
Hé, Jimmy! Ordította harciasan.
Hello, fiú!
Ordított vissza a kövér Jimmy a bár másik végéből.
Széles kanaka arca elvigyorodott az izzadság alatt. Olyan gyorsan nyitogatta és osztotta ki a sörös konzerveket és üvegeket, amilyen gyorsan csak ki tudta szedni őket a jégszekrényből. A jégszekrény másik oldalán ott állt a sörkertet őrző katona. Mindig a hadosztály egyik box bajnoka, hol az egyik, hol a másik alakulattól, akit az igazgató a helyőrségi előírásnak megfelelően a rend fenntartására szerződtetett. Segédrendőri jelvényként deléksziat viselt gumibottal, és egyik doboz sörkonzervet a másik után vette ki magának a jégszekrény mélyéből. A japán igazgató sima, lapos arcával tehetetlen düvel figyelte.
Négy dobozzal, Jim! Üvöltötte Prue a fejek morajló tengere fölött.
Rendben, ordította vissza Jimmy, a sötét arca vigyorogva felragyogott. Négy doboz sorakozz!
Már hozta is.
Ma este nálatok ezredbajnokság van, fiú.
Te nem boxolsz?
Nem én, Jim, vigyorgott boldogan Prue.
Félek, hogy karfiollá verik a fülemet.
Át akarsz rázni, fiú?
Nevetett Jimmy, és megtörölte az arcát füstölt sonkára emlékeztető mancsával.
Engem ugyan nem húzol csőbe. Hallottam az imént, kicsináltad azt a nagy darab, szép reményű zsidó gyereket, igaz?
Ezt mesélik, vigyorgott Prue.
Én úgy hallottam, hogy ő intézett el engem.
Érezte a tarkóján, hogy többen is abba hagyják a beszélgetést, és őt nézik.
Valaki suttogott valamit, úgy látszik, gyorsan elterjedt az eset híre. Nem fordult hátra.
Vigyorgott Jimmy. Na, ide figyelj, fiú! Én láttalak tavaly a stadionban. Klassz fiú vagy, az a zsidó nagy marha ember. Keményeket üt, de nincs benne szív. A zsidókban sosincs szív. Benned meg van, igaz?
Gondolod? Vigyorgott szerényen Prue.
Mi van a négy sörömmel? Itt van, fiú, mondta Jimmy. Gondolom bizony. Ezek a zsidók jobban tennék, ha megnéznék, kivel kezdenek ki, mi? Jövő hónapban megint ringbe állok a városban, öcsi.
A többiek még mindig figyeltek.
Hol?
Kérdezte boldogan Prue, és nagy szakértőnek érezte magát.
A civil stadionban?
Ott!
6 menetes középdöntő. Ha nyerek, bekerülök a döntőbe. És ha ott is nyerek, átmegyek az államokba boxolni. Na, mit szólsz hozzá? Itt hagyom ezt a nyavajás munkát.
Második Dado Marino, mi? Vigyorgott Prue.
Jimbyből kitört a röhögés, és úgy teleszívta levegővel hatalmas mellkasát, hogy megtelt vele az egész bár.
Ez vagyok én!
Jó lepkesúlyú lennék, mi? Nevetett. No, nem, folytatta komolyan. Átmegyek az államokba, mint a nagyapám. Tudod, hogy a vezetik nevem? Calipone. Jimmy Calipone. A nagyapám vette fel, amikor a régi szép időkben odaállt volt. A hawaii nyelvben nincs se F, se R. Nem tudják kimondani, hogy Kalifornia. Calipone-t mondanak. Megnyerem a bajnokságot, átmegyek Calipone-ba, mint a nagyapám, utána megyek a nevemnek. Körülnézek oda át, nem lesz több lilla-hilla, mi? Vigyorgott. Szeretnék átmenni az államokba azok után, amiket hallok róla. Majd bemegyek a városba, és megnézem, hogy nyírod ki az ellenfeledet, vigyorgott Prue.
Hely, az a jó öreg polgári stadion, mondta Jimmy.
Mennyi mérkőzést rendeznek már benne?
Az öreg Dixie mindig ott szokott boxolni.
Emlékszel még az öreg Dixire?
Az én Dixie barátomra?
Klassz fiú volt, mi? Prue egyszerre úgy érezte, hogy feneketlen lyuk támad a boldogsága alatt, és kiszívja belőle. A sörök után nyúlt.
Igen, mondta. Nagyon klassz fiú.
Jimmy megrázta a fejét, széles, mosolygó arca hirtelen elszomorodott.
Állati kár, hogy megvakult.
Ez volt az első eset, hogy szóba hozta a dolgot Prue előtt.
Nehéz lehet neked, fiú. Csúnya pekhed volt. Jó barátja voltál. Nagy kár, fiú.
Bizony nagy kár, mondta Prue. Add ide a sörömet.
Nesze!
Löpte elébe a dobozokat Jimmy.
Ne fizess, ezt most én fizetem.
A széles, szomorú arc hirtelen megint mosolygossá vált.
Örülök, hogy elkaptad azt a szép reményű zsidókölyköt. Heh, anyavajás zsidók, semmivel sem jobbak, mint a rohadt németek. Egyformák. Azt akarják, hogy az övék legyen az egész világ. Heh, csak hogy mi, amerikaiak, ezt nem vesszük be, igaz? Bennünk van szív. A zsidókban meg a németekben nincs.
Igen, mondta Prue, és kihátrált a sörökkel a tömegből. A zsidókban meg a németekben nincs szív, ismételte meg halkan, mintha önmagával beszélgetne. A zsidókban, a németekben, a digókban, az írekben, a magyarokban és a niggerekben nincs szív. Visszafordult az asztal felé, és egy kis émelygést érzett gyomrának ürességében. Ő nem azért verekedett meg Blummal, mert Blum zsidó. Miért kell mindig mindenből faji kérdést csinálni? Hallotta, hogy a háta mögött Jimmy elkiáltja magát.
Azonnal! Két doboz, sorakoz!
Ez volt Jimmy Calipone kedvenc vicce. Várjuk csak meg, amíg Jimmy Calipone az államokba kerül, ha ugyan megnyeri a bajnokságot, majd rájön, hogy oda át a niggerekben sincs szív. Jimmy Calipone meg fog lepődni. Lehet, hogy még meg is fogja próbálni megmagyarázni nekik, mi a különbség a niggerek és a hawaiiak között. Megmagyarázni? Megmondani nekik? Ugyan? Az is lehet, hogy Jimmy Calipone egy-kettőre visszajön Hawaii-ba, ahol csak a zsidókban és a németekben nincs szív. Miközben az asztal felé ment a dús fűszőnyegen, tudta, hogy meg kell keresni a Blumot, és meg kell magyaráznia neki, hogy nem azért állt oda verekedni, mert zsidó. Még ma este meg kéne neki magyaráznia, méghozzá most rögtön, csak hogy Blum már a tornateremben várja, hogy sor kerüljön a mérkőzésére. Akkor majd a mérkőzés után. Csak hogy akkor Blum csúnyán ki lesz dögölve, és a lármás tornateremben marad, aztán hazamegy és lefekszik. Vagy ha győz, elmegy valahová megünnepelni a győzelmét a boxolókkal. Akkor hát holnap. Holnap meg fogja magyarázni Blumnak. Ő azért verekedett meg Blummal, mert muszáj volt valakivel megverekednie, különben megbolondul, megőrül. És ugyanezért verekedett meg Blum is vele. Két kiborult, meghajszolt ember verekedett össze, és a verekedésen mindenki remekül szórakozott, csak ők nem. Ennyi az egész. Megverekedtek egymással, ő meg Blum, pedig alig hanem több közük volt egymáshoz, mint bárkinek bárki ez a században, kivéve talán őt meg Angelo Maggiót. Megverekedtek egymással, mert ez sokkal könnyebb volt, mint megkeresni az igazi ellenséget, és azzal megverekedni. Mert az igazi, a közös ellenséget nehéz megtalálni, hiszen az ember nem is tudja pontosan ki az, hol keresse, nem látható és nem lehet elkapni. Így aztán egymással verekedtek meg, ami sokkal könnyebb volt, és könnyebbé tette elviselni az igazi, a közös ellenséget, akit nem lehet megtalálni, akárki is az. Semmi esetre sem azért verekedtek össze, mert Bloom zsidó, ő meg nem. Dixie Wells már nagyon régen nem jutott az eszébe. Dixie Wells-et már majdnem el is felejtette. Ki gondolta volna, hogy valaha is elfelejtheti Dixie Wells-et? Ezt is el kell magyarázni a Bloomnak. Aztán szomorúan rájött, hogy úgyse értetheti meg a dolgot Bloommal, mert Bloom mindig szilárdan meg lesz győződve róla, hogy az egész azért történt, mert ő zsidó. És bármit mond vagy csinál, soha nem fogja tudni meggyőzni Bloomot, hogy nem azért verekedett meg vele, mert zsidó, és mert ő, Pruitt, gyűlöli a zsidókat. Semmi értelme megpróbálni megmagyarázni a dolgot Bloomnak, se ma, se holnap után, se máskor. Lenézett a főnökre, aki úgy sandított föl rá a sörös üvegek és sörös konzervek erdejéből, mint a fák közül kikukucskáló felderítő. Rendíthetetlen, széles, szelíd hold világképe olyan volt, mint a szikla, az eredeti sötét Choctaw vér fölé vörös, fekete rétegeket égetett a trópusi nap az Egyesült Államok hadseregének összes tengeren túli támaszpontjain. Ennek az arcnak a viselőjét az egész világon tiszteletteljes áhítattal emlegették, ahol csak sportról beszélgettek az amerikai katonák. Ez az arc egyformán közömbösen viselte a korábbi panamai nehézsúlyú bajnokságot, és a még mindig meg nem döntött Fülöp-szigeteki 100 yardos rekordot. Ez az arc már elhájasodott a sörtől, de még mindig épp úgy ismerték és bálványozták a szigetek sportrajongói, mint Lou Gehriget odaállt az Államokban. Viselője pedig itt ült, és lassan, de biztosan az eszméletlenségig leitta magát, mint minden éjjel. Vajon mit szólnának lelkes rajongói a YMCA-ben, ha most látnák? Leült az asztal mellé a sörökkel, és fürkésző pillantást vetett a hatalmas alakra, amely oly nehézkesnek hatott a törékeny széken, de oly gyors és fürge tudott lenni a baseball pályán, a kosárlabda teremben, a sallakon, meg a futballpályán. Hányszor figyelte? Ugyanolyan izgalommal, mint a csendes óceáni naplementét, amint a hatalmas test ruganyosan nekilendül a finisben, hogy a másodperc egy töredékével megnyerje a versenyt. Főnök! Szólalt meg sürgetően. Főnök, mi az ábra?
He? Bordult fel szeliden csóhate főnök. Miféle ábra?
Na, nem is tudom, vont vállat Prue. Zavarban volt. Kétségbe esve töprengett, hogy mit is mondjon.
Mi az ábra Wardennel?
Folytatta akadozva, mintha ez lett volna az egyetlen, ami mindenre magyarázatot ad.
Mi van Wardennel, főnök? Nem tudok eligazodni rajta. Miért olyan, amilyen?
Warden? Kérdezte Csóáte főnök.
A fehér léc kerítésen keresztül kinézett a sötét utcára, mintha azon töprengene nehezen forgó agyával, hogy mit is akar a másik.
Warden? Nem tudom. Semmi különöset nem tudok róla. Miért?
Ne, magam sem tudom, mondta Prue akadozva, és már kezdte átkozni magát hülyeségért. Csak nem tudok eligazodni rajta, ennyi az egész, folytatta. Az A században ő volt az őrmesterünk, amikor még kürtös voltam, és ő még nem volt főtörzsőrmester. Akkoriban sokszor volt dolgom vele. Képes a legaljasabb disznó lenni, és a következő percben a nyakát kockáztatja, hogy kihúzza az embert a slamasztikából, ahová ő maga jutatta.
Tényleg?
Kérdezte Csóáte főnök nehezen forgó nyelvvel, még mindig kifelé bámult.
Azt hiszem, csak ugyan nehéz eligazodni rajta. Én csak azt tudom, hogy ő a legjobb főtörzs az egész ezredben. Azon se csodálkoznék, ha az egész támaszponton ő volna a legjobb. Nem sok hozzá hasonló főtörzs őrmester szaladgál mostanában,
vigyorgott keserűen Csóáte főnök.
Kihal ez a fajta,
tette hozzá. Prue lelkesen gyámoltalanul bologatott. Nekem is pont ez a véleményem, folytatta, ha már úgyis benne volt. Néha úgy érzem, hogy sok mindent meg tudnék érteni, ha Wardent megérteném. Néha, ha egyszerűen szemen szedett gazember volna, mint Haskins az E-században. Ki lehetne igazodni rajta? Ismertem egyszer egy ilyen rohadt főtörzs őrmestert Mayerben. A legaljasabb fickó volt a világon. Élvezte, hogy ötörhette az embereket. Élvezte, hogy kínlódnak. Egy darabig írnok voltam alatta, de aztán ott hagytam és áthelyeztettem magam.
Tényleg? Kérdezte Csoate főnök némi érdeklődéssel. Nem is tudtam, hogy tollat is kaptattál, Prue.
Nem sokan tudják, mondta Kurtán Prue. Megkártyáztam a század írnokkal, hogy ne kerüljön rá a szolgálati lapomra, hogy senki se tudja, és ne csinálhassanak még egyszer írnokot belőlem. Egy kis szünetet tartott. Gépelni is megtanultam, könyvből. Az ezred könyvtárában volt, azt hiszem, kerestem valamit, vadásztam valamire, folytatta. Aztán konokul visszatért az előbbi témára. Érted, mire gondolok? Az a fickó, akiről az imént beszéltem, átlátszóan aljas volt. Nem tudott bánni az emberekkel, és ezért gyűlölte őket, érted? El tudott igazodni rajta az ember. Segnyalással került a beosztásába, és mindig be volt tojva, hogy akad valaki, aki nála is jobban tud nyalni. Könnyű volt eligazodni rajta.
Igen, mondta Csoate főnök. Lassan bólogatott nagy fejével, illemtudóan figyelt, és igyekezett mindent megérteni. Amikor ide kerültem, már ismertem az ilyeneket. Itt is hamar kiismertem őket.
De Warden esetében nem ez az ábra, mondta Prue. Úgy érzem, Warden nem aljas. Valami furcsát érzek rajta, valami nagyon furcsát, érted? A főnök bólintott.
Vannak, akik pechesnek születnek, mondta lassan. Szerintem Warden is ilyen.
Hogy érted azt, hogy pekhes?
Hát ezt elég nehéz megmagyarázni, mondta nyugtalanul Csoate főnök.
Prúvárt.
Vegyünk például engem, mondta a főnök. Gyerekkoromban rezervátumban éltem. Ott születtem, nőttem fel. Sportoló akartam lenni. Minden áron. Jim Thorpe volt a mintaképem. Mindent elolvastam, amit csak sikerült felhajtanom róla. Meghallgattam mindent, amit meséltek róla. Valóságos népi hős volt. Csodálatos embernek tartottam Jim Thorpe-ot, és olyan szerettem volna lenni, mint ő. Érted?
Prue bólintott. Ilyesmiről még sohasem hallott, se ő, se más, akit ismert. Lehet, hogy most tud meg majd valami fontosat? A lényeget? A főnök egy slukra kiívott egy sörkonzervet, és a dobozt gondosan visszatette kolbász ujjaival az asztalra az erdőbe.
Aztán kirúgták az olimpiáról, mondta lassan. Miután majdnem minden érmet elnyert, amit csak el lehetett nyerni. Kirúgták valami jelentéktelen szabálysértés miatt. Még az érmeit se tarthatta meg. Aztán láttam, amikor vad indiánokat játszott vadnyugati filmeken. Érted, mit akarok mondani?
Prue bólintott, és csak nézte a széles, nyugodt, semmibe meredő arcot.
Aztán nagyobb lettem, mondta a főnök. Egyetemre akartam menni, és sportúni. De még középiskolába se jutottam, nem szólva arról, hogy az öregemnek annyi dohánya se volt, hogy overált vegyen a családjának. És ösztöndíjat sem kaphattam. Hogyan is kaphattam volna? És ott volt Jim Thorpe.
indiánokat játszott a westernekben, hogy meg tudjon élni.
Megvonta hatalmas vállát, mire mintha földrengés rázta volna meg az asztalon az erdőt.
Alig, ha nem, ő volt a legnagyobb sportoló, aki valaha is termett Amerikában,
kockáztatta meg szégyellősen.
De hát, így van ez. Ez a világ sora. Érted? Ilyen az élet. Hát, el tudsz engem képzelni szarvas bőrnadrágban, harci színekkel kimázolva, a fejemen tollkoronával, amint ordítozva rohangászok egy tomahawkkal. Na hát, én se tudtam. Hülyének éreztem volna magam. Ilyen izéket csak a rezervátumban láttam az ottani bótokban. Wisconsinban gyártották őket, onnan szállították oda, hogy rásózzák a turistákra. Úgy éreztem volna magam, mint egy... Szóval szégyeltem volna magam. Beálltam hát a hadseregbe, ahol a sportolás jó pont volt. És élem a világomat. Engem már nem izgat semmi. Érted, mit akarok mondani?
Értem, mondta Prue, és keserű vigyora éles volt, mint a borotva penge.
Szóval, ami engem illet, oké. Nincs okom panaszra.
A főnök derűsen nézett körül a füstben úszó, beszélgetéstől morajló gyepen.
Tudod, honnan származik a poros fülű elnevezés?
Szólalt meg váratlanul.
Az indián háborúk idejéből a Cheyenne harcosoktól. Ők nevezték így magukat. Tőlük vette át a lovasság.
Nem, mondta Prue, nem tudtam.
Pedig tőlük vettük át, mondta a főnök.
Megint körülnézett a kerthelyiségben.
És fogadni mernék, hogy tizen se tudják. Én úgy veszem a dolgokat, ahogy jönnek, folytatta. Ha ilyen az élet, hát így élek. Érted? Most csinálom, amit lehet, és amit nem lehet, az nem érdekel. Könnyen élek, és azt hiszem, nincs miért siránkoznom. De Warden másfajta. Valami emészti belülről. Mintha tűz égne benne, és lassan pusztítaná. Néha még a szemében is fellángol. Ha egyszer jó megnézed, meglátod. Wardennek nem a hadseregben volna a helye.
De hát akkor mi a fenének nem hagyja itt? Kérdezte Prue. Senki se kérte rá, hogy beálljon a hadseregbe és benn is maradjon. Ha nem szereti a hadsereget, miért nem hagyja ott és megy oda, ahol a helye volna? Choate főnök egyenest a szemébe nézett.
Te tudod, hogy hol volna a helye?
Prue lesütötte a szemét.
Nem, felelte. Aki tudja, hogy hol a helye, az szerintem szerencsés fickó,
jelentette ki Choate főnök.
A Warden rendes ember, de egyszerűen nem való a hadseregbe. Pete Carlsen is rendes, de ő se katonának való. Én se. Katonának dinamit való.
Rendben van, mondta Prue. Oké. De akkor miért akar mindenáron kitolni velem? Ha aljas volna és tényleg zabos lenne rám, meg tudnám érteni. De valahogy mindig az az érzésem, hogy igazában semmi baja sincs velem.
Talán csak meg akar tanítani valamire, mondta a főnök.
Mire? Kérdezte Prue.
Mire?
Kiáltotta a főnök.
Nem tudom. Honnan tudhatnám, mire akar megtanítani?
Mondta dühösen. Zavartan, örökké nyájas arca még mindig jó indulatú volt, de a szemébe hirtelen kiült az a hideg, kifejezéstelen tekintet, amellyel a rezervátumban élő indiánok nézik a sápadt arcú turistákat, akik két heti szabadságuk idején elmennek megnézni a táncaikat.
Ha annyira szeretnéd tudni, miért nem kérdezed meg Wardentől?
Hát, ha megmondja. Prú vigyorgott. Hátra lökte kikeményített tábori sapkáját, kibukkant alól a sima fekete haja, amelyet talán valamelyik elfelejtett Kentucky-beli Cherokee indián ősétől örökölt.
Maszlagolj csak, vigyorgott, maszlagolj csak még egy kicsit. Verjél át teljesen.
A főnök elvigyorodott.
Hát tényleg nem tudom, mondta megenyhülten. Nem tudom, mire akar megtanítani. És azt hiszem, senki se tudja, legfeljebb Warden, de lehet, hogy még ő se. Én legalábbis azt hiszem. Egyszerűen csak őrült vadbarom. Személy szerint semmi kifogása ellened, mindenkivel ugyanígy viselkedik. Az öreg Pete minden héten megesküszik, hogy kiköltözik a szobájából, még ha a legénységi hálóteremben kell is aludnia, aztán sose csinálja meg.
Hiszen ha meg tudnám érteni, hogy miért, makacskodott Prú, kezdett már visszajogni az egésztől, szalmárság, bár tartotta volna azt a hülye száját. Egy pillanatig azt gondolta, hogy megtud valamit, valami fontosat. De hát mindig minden átpereg az ember ujjai között, mint a homok, és végül nem marad a markában semmi. Csóhate főnök révedezve bámészkodott a léckerítésen át az utca túlsó oldalára, a kantin ételes pultjának halovány lámpái felé.
Warden azok közé az emberek közé tartozik, akik nem bírják magukat megöletni,
állapította meg szeliden, mint egy mackó.
Az ötösöknél volt, amikor bevetették őket Shanghai-ban. Még a Fülöp-szigeteken is beszéltek róla. Egyszerűen elképesztő volt, amit megkapta a sebesülési érdemrendet, meg a szolgálati érdemkeresztet. Ugye, sose hallottál róla? Nem sokan tudják. Közönséges, őrült és kész. Nem talál semmit, amibe megkapaszkodhatna. Ha kitör ez a háború, Warden nyakig benne lesz. Kiáll a lövészárok tetejére, hogy megölesse magát, de még a haja szála se fog meggörbülni. Sértetlenül gázol át minden poklon, tűzön, vízen, és még dühösebb, még vadabb, még őrültebb lesz. Egyszerűen ilyen. Többet nem tudok róla. Csak azt tudom, hogy a legjobb katona, akit életemben láttam.
Prú nem mondott neki ellent, csak ült és nézte a főnököt. Valami furcsa érzés fogta el, és megpróbált szabadulni tőle.
Hát mi lenne, ha innánk egy kis sört? Kérdezte a főnök. Imádom a sört.
Réma ötlet, mondta Prú, és a sörkonzervek után nyúlt, amelyeket fekete Jimmy ráerőszakolt. Nem volt értelme. Tudta, hogy másnap mindenképpen beszélnie kell Bloommal, még ha nem is sül ki belőle semmi jó. Ezt megértette vele valami, amit Csóáte főnök mondott, valami, ami kimondatlan maradt az űrzavaros beszélgetés folyamán. Meg kell próbálnia megmagyarázni Bloomnak a dolgot. Lehet, hogy nem sül ki belőle semmi jó, de tudta, hogy meg kell próbálnia. A mérkőzések hamar befejeződtek. Még 10 óra sem volt, és már özölleni kezdtek a nézők a ring mellől a léckapun át a sörkertbe. Szokatlanul sok volt a knockout. A gészházad mindhárom boxolója megnyerte a meccsét, de mindenki csak Bloomról beszélt izgatottan. Bloom már az első menetben technikai KO-val győzött, ezek után mindenki nagy reményeket fűzött hozzá. Törött torral, szeme körül fekete monoklival mászott be a ringbe. Beszélni se tudott, mégis már az első fél percben kiütötte ellenfelét. Pedig Dál Doki, az ezred orvos, meg sem akarta engedni, hogy egyáltalán ringbe szálljon.
Tudja, fickó, mit kell csinálnia a tizedességért?
jegyezte meg minden lelkesedés nélkül Csóáte főnök. Azért örülök, hogy ki tudott állni, mondta Prú. És még jobban örülök annak, hogy győzött.
Akár egy ló, mondta nyájasan a főnök. Igazi ló. Én is ilyen voltam valamikor. Akár most rögtön még egyszer végig csinálná az egészet, meg se érezné.
Azért ehhez bátorság kell.
Egy lónak nem, mondta a főnök.
Prú felsóhajtott, a sör fényesen kavargott a gyomrában.
Azt hiszem, megyek és lefekszem. Úgy fájok, mint egy furunkulus, és úgy érzem pillanatnyilag körülbelül olyan népszerű vagyok, mint egy műfasz az Apáca kolostorban.
A főnök vigyorgott.
Azt hiszem, ezek után nem leszel olyan beképzelt.
Prú mosolyt erőltetett az ajkára, aztán utat tört magának a tömegben. A kapuból visszanézett. Csóáte főnök ugyanúgy ült az asztalánál, mint amikor Prú megérkezett. Az üres, sörös dobozok azonban észrevehetőleg megszaporodtak azóta. És a főnök szeme kissé ködös volt, amikor nehézkesen lassan felemelte a kezét, hogy viszonozza a köszöntést. Prú kiment. Odakint néma csend volt, amint átvágott az úttesten. A villanyt már minden laktanya épületben eloltották, és már a kantinban is takarítottak, záróra elmúlt. Lassan ment, hogy az udvar lehetőleg kiürüljön, mire odaér. Nem akart találkozni senkivel. Mikor befordult a kocsi bejárón, az udvar elhagyatottnak látszott, a ringé átalakított zene pavilonban sem égett már a villany. De mikor a század épületének verandája felé közeledett, egy árny bukkant elő és egyenes felé tartott. A sötétben is ráismert a hosszú karú majom figurára. Ike Galovics volt. Részegen tántorgott.
Istenemre!
Bömbölte Ike.
Én mondom, hogy ünnepi icaka ez a mai.
A gay század ma icaka megérdemült diadalt aratott. És omszázados is,
bömbölte boldogan.
Elkaptuk őket ma este, vagy nem kaptuk el? Kérdezem én. Büszke vagy rá, hogy ebben a században vagy, vagy nem?
Hello, Ike,
köszönt rá Prú.
Ki vagy?
Ike Galovics vigyorogva megállt, és hosszú, csupa száj állát előre szegezve, részegen előre dőlt, hogy lássa, kivel beszél.
Na, csak nem a Pruitt? Ha mi a fene?
De igen, Pruitt, vigyorgott vissza rá mereven Prú.
Ászántségit,
robbant ki Ike.
Pofakő hozzá, hogy ippeg errefelé mutogassad a pofádat, Pruitt. Ebbe a laktanyába nincs joga árulónak aludni.
Az lehet, de amíg át nem helyeznek, mégiscsak itt fogok aludni.
Oldalt lépett, hogy kikerülje Galovicsot, de Ike elállta előtte az utat.
Áthelyeznek? Majd a börtönbe?
Dörögte Ike.
Azt a kutyát, amelyik megharapja a kezet, amelyik enni ad neki. Ágyonkő lűni. A ilyenné még a kommunista is jobb. Hogy az ember hátba döftje a legjobb barátját, azután, amit Holmes százados tett érte. Sajnos, hogy csak a kutyákat szabad lelűni, embereket meg nem.
Te aztán örülnél, ha megváltoztatnák ezt a törvényt. Mi, Ike?
Vigyorgott Prú. Mozdulatlanul állt. Egyszer már megpróbálta kikerülni Ike-ot, még egyszer nem akart kísérletezni.
Igen! Te miattad?
Dühöngött Ike.
A veszett kutyának még az agyonlüvés is túl jó. Egy hadsereg csak olyan erős, amilyen erős a leggyöngébb pontja. A magad fajta rebellisekből lettek oda át a fasiszták. Miattuk gyűjtem ide? A magad fajta bolsevikokat be se volna szabad engedni ebbe az országba. És ki kéne utasítani egytől egyig?
Ha elmondtad a mondani valódat, öregem, felelte Prú, állj félre az utamból, hadd feküdjek le.
Még nem fejeztem be,
dühöngött tovább Ike.
Még csak nem is vagy amerikai.
Még csak hálás se vagy a jó téteményekért, amelyekben a ilyen emberek részesítenek, mint halmszázados. Alapos lecke, azt kell neked, hogy megtanult tisztűni a feljebb való idat, akik olyan jóságosak, hogy mindent megtesznek, érted?
És borzasztóan szeretnél kitanítani, mi? Vigyorgott Prú. De figyelj, egyszer már kikerültelek. Még egyszer nem kerüllek ki. Keresd meg holnap, amikor szolgálatban leszek, és nem pofázhatok vissza. De most eridj a fenébe az utamból, hogy lefekhessek.
Igazán? Mondta Ike. És hát, ha törvény ide, törvény oda, tényleg kitanítalak? Holmes százados mindent megtett, érted, amit egy ember megtehet. És hálás vagy érte? Üvöltötte dühösen. Egy szart vagy hálás? Egy derék ember fölajánlja a lehetőséget, hogy csinálhass valamit. És csinálsz? Dehogy csinálsz? Te ugyan nem. Lehet, hogy csak ugyan adok néked egy kiadós leckét, ha már Holm százados túl finom ember hozzá. Hogy tetszene?
Borzasztóan, vigyorgott Prú. Mikor kezdjük? Holnap a kivonuláson?
Egy fenit a kivonuláson? Megmutatom én neked az istenit, hogy nincs szükségem ehhez se kivonulásra, se őrmesteri sarzsira.
Ike Galovics, az amerikai, részegen szitkozódva előrántotta a zsebéből a kését. Nem rugós kés volt, mint Henderson őrmesteri, amilyet a hivatásos késelők használnak, de Ike majdnem olyan gyorsan kinyitotta. Hüvelyk ujja körmét belenyomta a penge vájatába, és a hegyét annyira kihúzta, hogy a kés a nadrág zsebbe akadva magától kinyílt. Mindezt félkézzel, egyetlen mozdulattal és olyan gyorsan, hogy a szem nem is tudta követni. A csupasz penge olajosan csillogott. Prú szinte boldogan figyelte. Végre itt az ellenség. Az igazi ellenség. A közös ellenség. Amikor Ike Galovics, az amerikai, részegen rátámadta késsel, Prú előre lépett, bal kezével elkapta és kifelé csavarta támadója csuklóját. Aztán újra belépett és ügyesen fordult egyet a talpán. Ike elveszítette az egyensúlyát, és már-már elesett, amikor Prú a jobb öklével állon vágta, minden erejét és egész súlyát beleadva. Tökéletesen időzített, vasárnapi ütés volt. Prú dagadt kezéből a csuklójába hasított a fájdalom. Ike Galovics, az amerikai, kezében a föld tartott késsel hátra tántorodott a járdáról. Lába szaporán vitte hátrafelé a füvön, aztán a pázsit másik oldalán nekiütközött a sarka a konyha előtti járdának, az utolsó 3 métert már a fenekén csúszva tette meg, és a betonlapnál kötött ki, amelyen a szeméttartók álltak. Feje hátra esett, bele a mocsokba. Prú a járdán állt, és a kezét dörzsölve nézte. Ike nem mozdult. Prú odament hozzá, és az öregember szájára hajtotta a fülét. Ike Galovics, az amerikai, békésen aludt, szabályosan lélegzett, és bűzdött a pálinkától. Csúnya hegekkel teli, viharvert arcú, fáradt öregember, aki csak azért tette meg a hosszú utat Jugoszláviától Hawaiiig, hogy megtalálja a bálványt, akit imádhat. Ő lenne a közös ellenség, ez a bűzös leheletű, odvasfogú, visszataszítóan csúnya szláv paraszt. Ugyan? Dinamitot és a saját anyját is beleszámítva, a föld kerekségen senkit se érdekel, hogy éle hal-e. Te hogyan tudnál ilyen arccal minden reggel tükörbe nézni és elviselni, hogy ilyen visszataszítóan csúnya vagy? Várj csak, amíg fölébred, gondolta Pruitt, és ismét működni kezd az agya, akkor mi lesz? Könnyen megölhetett volna, ha bírt volna, meg is ölt volna. Pruitt csak állt, nézte a hihetetlenül ártatlanul alvó szánalmas alakot, aztán fogta a kést, az élesre fent pengét, beledugta a betonlap egyik mély repedésébe, és eltörte. A penge nélküli kés nyelet visszatette Galovics nyitott tenyerébe, aztán felment és lefeküdt. Nem látta, hogy miután elment, két alak, Henderson őrmester és Wilson őrmester, lopódzott a veranda sötétjéből a földön heverő Ike-hoz, de ha látta volna, akkor sem törődik velük. Arra ébredt, hogy zseblámpa világít az arcába. Az órája pontosan éjfélt mutatott. Még mindig részeg volt egy kicsit. Csak arra tudott gondolni, hogy biztos megint szabotás riadó van.
Ő az! Suttogta egy hang.
Egy tizedesi rangjelzéssel ellátott kar nyúlt be a fénykúbba, amelyen túl nem tudott kivenni semmit, és a vállánál fogva megrázta.
Hé, Pruitt! Fölkelni, felöltözni, felkészülni! Kántált a gépiesen a hang. Ki az ágyból?
Mi a baj? Kérdezte hangosan Pru. Mi lenne, ha nem világítanál a szemembe ezzel a nyavajás lámpával?
Halkabban a szentségit! Suttogta a hang. Az egész századot fel akarod ébreszteni? Gyorsan, kelj föl!
Miller tizedes a századügyeletes hangja volt. Már tudta, miről van szó. Az elmúlt hónapban sokszor maga elé képzelte a jelenetet. És most hirtelen a legszívesebben elnevette volna magát. Ilyen gondosan vigyáznak a század éjszakai nyugalmára. Ez nem volt benne a képben.
Mi van? Kérdezte. Kelj föl! Suttogta a szállásmester. Le vagy tartóztatva.
Na de miért?
Nem tudom. Ő az őrmester, mondta a szállásmester. Ez az az ember, akit keresel.
Oké, tizedes, mondta a másik hang. Visszafekhetsz. Mostantól fogva majd én intézem a dolgot. A hang szünetet tartott, aztán irányt változtatott.
Ez az az ember, uram, mondta. Pruitt közlegény. Azt hiszem, még mindig részeg.
Akkor hát, mondta unottan a harmadik hang, ugrassza ki az ágyból és vétessen fel vele valamit. Nem érek rá egész éjszaka. Ha nem tudná az ügyeletes tisztnek, az őrszemeket is ellenőriznie kell. Ugrassza ki az ágyból.
Igenis, uram,
felelte az őrparancsnok őrmester. A fénykubba megint benyúlt a kar a tizedesi rangjelzéssel. Ez aztán kitesz magáért, vigyorgott magában Pruitt.
Gyorsan, fölkelni, mondta a század ügyeletes. Ki az ágyból öltöz? Hallottad, mit mondott az ügyeletes tisztúr?
Akkor megragadta Pruitt mesztelen vállát. Pruitt elrántotta a vállát.
Vidd a fenébe azt a nyavajás kezedet, Miller! Magamtól is fel tudok kelni! Csak nyugalom!
Az őrmester gumibotjának bőrszíja megnyikordult. Ne csináljon cirkuszt, közlegény! Szólalt meg az ügyeletes tiszt unott hangja. Minél többet akadékoskodik, annál nehezebb lesz magának. Szükség esetén erőszakot is alkalmazhatunk. Nem akarok akadékoskodni, csak ne nyúljanak hozzám. Nem szaladok el. Mivel vádolnak?
Ha tisztel beszélsz, tedd hozzá, hogy uram, mondta az őrmester. Mi ütött beléd?
Nem fontos, mondta az ügyeletes tiszt. Csak vetesse már fel vele a ruháját.
Nem érek rá egész éjszaka. Ha nem tudná, az ügyeletes tisztnek az őr szemeket is ellenőriznie kell.
Pruitt a szokás hatalmánál fogva úgy bújt ki a pokrócok közül, hogy utána az ágyat már csak le kelljen simítani. Csak aztán jutott az eszébe, hogy erre most nincs szükség. A zseblámpa fénye minden mozdulatát követte, miközben mesztelenül lekászálódott a pricsről.
Lennél szíves nem világítani a szemembe azzal a nyavajás lámpával? Hogyan lássam, hogy hol a ruhám? Miért tartóztatnak le?
Ne izgassa magát, mondta az ügyeletes tiszt. Csak tegye, amire parancsot kapott. Lesz rá bőven ideje, hogy kitalálja. Ne világítson a szemébe, őrmester. A tárcám a katona ládámban van, mondta Pru, amikor elkészült az öltözködéssel. A hálóteremben a katonák felültek a pricseken és figyeltek. A zseblámpa fénye visszatükröződött tágra nyílt szemükben. Ne törődjön a tárcával, mondta türelmetlenül az ügyeletes tiszt. Nem lesz rá szüksége.
Gondunk lesz a felszerelésére. Maguk meg feküdjenek vissza, emberek, és aludjanak. Ez nem a maguk dolga.
A zseblámpa fénye szinte egyszerre aludt ki a szemekben. A pricsek megnyikordultak, amikor a katonák visszafeküdtek, és szótlanul a másik oldalukra fordultak, háttal a világosságnak. Benne van a pénzem, uram, mondta Pru. Ha nem viszem magammal, nem találom meg, mire visszajövök. Na jó, mondta türelmetlenül az ügyeletes tiszt. Akkor vegye magához, de siessen. Pru addigra már kirázta a katona ládája kulcsát a párnahúzatból. Az őrmester levezette a lépcsőn, mögöttük lépkedett az ügyeletes tiszta sor végén a század ügyeletes. Nem lógok meg, vigyorgott Pru.
Sose lehet azt tudni, mondta az őrmester.
Na, gyerünk, gyerünk, mondta az ügyeletes tiszt.
És pofa be, mondta az őrmester.
A földszinti folyosón égett a század ügyeletes lámpája, a moszkító háló a kis asztal mellett álló prics fölött még úgy volt, ahogy sietve visszahajtotta. A lámpa fényénél Prue végre szemügyre vehette a kísérőit. A szolgálatos tiszt Van Voorhees főhadnagy volt a zászlóalj parancsnokságról. Magas, hosszú orrú, lapos fejű ember 3 éve került ki West Pointból. Az őrmester nevét nem tudta, de arcról ismerte. Miller tizedessel hónapok óta szolgált együtt, de nemigen ismerték egymást.
Állj! Mondta az őrmester, és Millerhez fordult. Bevezetted már ezt a naplóba?
Nem, mondta Miller. Éppen meg akartam kérdezni. Az asztal mellett állva halk, folytott hangon beszélgettek. Prue hallgatta a neveket és számokat, amelyeknek be kell kerülnie a jelentésbe. Furcsa érzés fogta el. Van Voorhees főhadnagy egyedül állt az ajtónál, és dobolt a körmével az ajtófélfán.
Siessen egy kicsit, őrmester, mondta Van Voorhees.
Igenis, uram, mondta az őrmester.
Hát akkor hálás köszönet tizedes, folytatta. Sajnálom, hogy fel kellett ébresztenünk, most már visszafekhetsz.
Örültem a szerencsének, mondta Miller.
Bármikor készséggel állok a rendelkezésetekre.
Egyébként nem segíthetek?
Nem, mondta az őrmester. Ez minden.
Oké, mondta Miller. Csak szólj, ha kell még valami.
Semmi, mondta az őrmester. Még egyszer köszönjük, nagy segítségünkre voltál.
Bármikor állok rendelkezésre, felelte Miller. Prue Van Voorhees főhadnagyhoz fordult. Mivel vádolnak, úram? Kérdezte.
Ne izgassa magát, mondta türelmetlenül a főhadnagy. Holnap is bőven elég lesz, ha megtudja.
Türelmetlenül az órájára pillantott.
De hát jogom van tudni, mivel vádolnak, mondta Prue. Kiemelt vádat ellenem.
Van Voorhees fürkésző pillantást vetett rá.
Fölösleges kioktatni a jogairól, közlegény. Tisztában vagyok velük. Holmes százados emelt vádat maga ellen. Egyébként ki nem állhatom az olyan foglyokat, akik jogásznak játsszák meg magukat.
Befejezte, őrmester? Az őrmester buzgón bolintott. Prue füttyentett egyet.
Hát, gyors munkát végzett, vigyorgott. Akárki is volt. Ágyból kellett kiugrasztani a századost.
Ez a tréfa valahogy nem sült el.
Akkor gyerünk, mondta Van Voorhees az őrmesternek, mintha Prue kisenyitotta volna a száját. Sok a dolgom. Pofa be, szólt rá az őrmester Prue-ra. Minél többet jártatod a szádat, annál nehezebb lesz a dolgod. Hát gyerünk, indulás! Hallottad, mit mondott az ügyeletes tiszt úr?
Az utca másik oldalán az ezred alacsony, hosszú hullámlemezből készült fogdájában kapott egy pokrócot, aztán bevezették a rács ajtón, amely a zárkát az irodától elválasztotta. De nem zárták rá az ajtót.
Az ajtót nem zárjuk be, mondta az ügyeletes tiszt, aki az asztal mellett ült, mert az őrség tagjai is ott alszanak. És jobb lesz, ha nem ébreszti fel őket a szentségit. Egy ember azonban egész éjszaka itt őrködik. Fegyveresen!
Ezzel végeztünk is. Bemehet és lefeket.
Igen is, uram, felelte Prue.
Köszönöm, uram. A pokróccal a hón alatt végigment a két sor prics meg az összekuporodva alvó őrök között. Végül talált egy üres pricset, leült és lehúzta a cipőjét. Nem volt újdonság számára keresztül menni a rácsokon egy másik, súlyosabb világba, ahol nehezebb a levegő és nehéz a víz. Nem először volt börtönben. Tudta, hogy az ember végül hozzászokik a nehéz levegőhöz, és akkor a tüdeje már nem akarja cserben hagyni az embert a nehéz levegő miatt, amit nem lehet belélegezni az embernek. Aklimatizálódnia kell, és kész. Mindent tudott a börtönökről. A börtönök épp oly bensőséges részei voltak az életének és az örökségének, mint a csavargás meg a katonáskodás. Megtanulta, hogyan kell belélegezni a nehéz levegőt. És meginni a nehéz vizet, ami minden börtönben egyforma, akár Floridában, akár Texasban, akár Georgiában, akár az indiánai Richmondban. Hamarabb megismerkedett a börtönökkel, mint a hadsereggel. Tulajdonképpen valahogy együtt is járt ez a kettő, csak egy kis idő kell hozzá, hogy megszokja az ember, ennyi az egész. Lefeküdt a pricsre, és magára húzta a pokrócot. Lassan oszladozott benne a félelem, nyilván Gellovich miatt.
egész biztosan miatta gondolta. Ha Wilson és Henderson nem akarta volna meghágatni a rendőr kutyával Bloom kutyáját, gondolta, és Bloom nem próbált volna hálálkodni nekem, gondolta, és ha nem verekedtem volna össze Bloommal, az öreg Ike nem akart volna megkéselni. Nagyon bonyolult volt az egész, és éppen ezért elég zavaros. De azt tudta, hogy a lényeg, az igazi ok nem a véletlen körülményekben rejlik, hanem valahol mélyebben. Tudta, mégis nehéz volt erre gondolnia. Amikor álomba merült, még hallotta, hogy az ügyeletes tiszt és az őrmester suttogva beszélgetnek az asztalnál a lámpa alatt. Thank you.